Szent István élete, Begyik Tibor műsorát hallják.
Augusztus 20. Szent István élete. Kedves hallgatóim! Ország alapító szent királyunk édesapja Géza fejedelem volt, édesanyja Sarolt az erdélyi Gyula lánya, aki görög rítusú keresztségben részesült. Már apjának apja Taksony fejedelem hitoktatókat kért Rómától, de 13. János pápa és a német-római császár viszálykodása miatt a térítő püspökök nem érkeztek meg. Egy magdeburgi püspök krónikájából tudjuk, hogy ifjú korában Istvánt a családja, apja, sőt még a nép is, még Vajknak nevezte. István király születési évét nem őrizte meg a korabeli feljegyzés. Az 1100 táján keletkezett nagyobb legenda is hallgat Vajk István születési évéről, de születési helyét viszont megnevezi, Esztergom várát említve. A kisebbik legenda szerint Vajk a katolikus hit igazságában nevelkedett, s beavatták a grammatika tudományába, mely utóbbi a latin írás-olvasás elsajátítását jelentette. Jellemvonására bizonyára hatott Szent Adalbert püspök és vértanú egyénisége is. Így apja Géza halálát követően 997-ben István írástudó, művelt fiatalként léphetett a fejedelmi székbe. Az, hogy István a trónért kénytelen volt a saját nagybátyja Koppány ellen fordulni, nem a hatalomvágy, hanem a nemzetéért való aggodalom késztette. István és Koppány konfliktusának lényege nem az volt, hogy ki lesz a magyar nép tényleges vezetője, még csak nem is az, amit a történészeink állítanak, hogy Koppány Pogány lett volna. Ő ugyanis, miként a későbbi István ellenfelek, Ajtony és Gyula is, keresztények voltak. A konfliktus abból adódott, hogy e három ellenlábasnak merőben más geopolitikai tervei voltak, mint Istvánnak. Ők ugyanis nem önálló magyar egyházat akartak, hanem német vagy bizánci püspökségekhez kívánták kötni a magyar államiságot. Velük szemben István teljesen önálló magyar egyházat hozott létre a római pápa áldásával, és ezért is kapta meg az egyedülálló apostoli király címet. Tehát Szent István király mindmáig egyedülálló kiváltságot ért el a Szent Széktől, mégpedig a Rómához hű, de teljesen önálló magyar egyházra épülő államfelépítést. István ezért nevezhetett ki püspököket és egyházmegyéket. És erre bizony azóta sincs példa a világban. Érdekes viszont, hogy a kelet vagy nyugati kiszolgáltatottság veszélyét már Géza fejedelem is előre látta, mert a fennmaradt adatok szerint Géza még életében elfogadtatta a magyar urakkal István utolását, szakítva az ősi szeniorátussal, melynek értelmen nem a vezér családok legidősebb fia, hanem az uralkodásra legalkalmasabb fiú lehetett az örökös. Mint tudjuk, István győzött, s ő nagyjá és szenté akarta tenni a Kárpát-medence népét. Kedves hallgatóim! Ha a magyar parlamentben látható Szent Korona, Szent István koronája, már pedig az, akkor ennek már léteznie kellett a koronázáskor, illetve megelőzőleg. Nos, anélkül, hogy történeti hipotézisekbe bonyolódnék, ki kell jelentenem, hogy Géza fejedelem és István is tudta, hogy a misztikus eredetű szent korona a római pápánál van. Ezért 999-ben Asztrik pannonhalmi apátot küldték Rómába, hogy határozottan bejelentse a magyarok igényét a szentszék által átmenetileg őrzött hun-magyar szentkoronára. A pápa tudta, hogy a korona szent, és hogy nem nála van a helye, ezért vissza akarta adni a jogtulajdonú népeknek. Álmában megjelent neki Gábriel arkangyal, és azt parancsolta, hogy a másnapi követségben járónak adja át, mert a korona az őt küldő népet illeti. Így is történt, és Istvánt 1000 vagy 1001 január 1-én megkoronázták. A krisztusi egyház áldásával, kezében az apostoli kettős kereszt kiváltságával nyugati típusú királyi udvart épített ki, de nem nyugati típusúan szervezte meg az országot. Először is törvényt hozott és biztosította a közrendet azzal, hogy kiépítette a máig meglévő vármegye rendszert, mint közigazgatási egységeket, ezek élén felelős királyi ispán árt. A vármegyék központjaként egy-egy várat építetett. Pénzt veretett, mely hamarosan egész Európában fizető eszközé vált. 10 falunként építetett egy templomot, iskolákat épített, és legalább 2 érsekséget, 6 püspökséget és 3 bencés monostort alapított. Egyedülálló pápai felhatalmazással nem csak püspököket, érsekeket nevezhetett ki, de egyházmegyéket is alapíthatott. Az azóta is példanélküli egyházi privilégiumait az akkor köztudott életszentségével, Krisztus iránti hűségével és apostoli buzgóságával érdemelte ki, mert az Árpádház és benne Szent István királyunk egyedülálló volt és maradt a világ uralkodóházainak hírességei közt. Szent István apostoli királyságot hozott létre, megszervezte a magyar államot és az egységes egyházat, felkenésével pedig közvetlen kapcsolatba került a mindenhatóval. A Szent István királyunkról szóló úgynevezett kegyetlensége egyfelől a szent jelzőt kiirtani szándékozó protestantizmus kreálta, vagy nagyította fel. Másfelől történelmi tény, hogy az első vonalas ellenfeleivel szemben kétségkívül kérlelhetetlen volt. Ezzel szemben például az ajtonyfiak vagy a koppánnyal szövetséges vérbúcsú utódok tovább élhettek maradék birtokaikon. A megrázó cselekmények, mint például az ellenem elégletbe bonyolódott vazul megvakítatása, a király ellenlábasainak róható fel, mivel ráéreztek, hogy Imre halálával vazul az esélyes a trónra, és brutalitásokkal alkalmatlanná tették erre. Sőt, a Beg István véglensége nyilvánvaló a megvakítatás ügyében, hiszen futárokkal értesítette vazul fiait, Leventét, Andrást és Bélát, hogy meneküljenek az országból. István tehát a maga korában kirívóan irgalmas szívű és kivételes egyéniség lehetett, melynek írott nyomai vannak. Az udvarába fogadott külhoni oklevél fogalmazók István említésekor a kegyes, Pius, legjámborabb, Mitissimus jelzőket használták, és még a kortárs fejedelmek is a legyőzhetetlen vagy legdicsőbb kifejezésekkel illették. Koppány és Ajtony halála után az ifjabb Gyula támadt Istvánra, Desztére. Családtagjait hátrahagyva Lengyelországba menekül. Erről az esetről a kritikus hangvételű Tietmár püspök így ír, midőn Gyula feleségét a fogságból nem válthatta ki, ellenségétől, unokaöccsétől Istvántól mintegy ajándékként megkapta. Sohasem hallottam valakiről, aki így kimélte volna a legyőzöttet. Idézetbe zárva. Szent István személyéhez csodák is fűződnek. Például, amikor Szent László király jelenlétében testét oltára emelték, egy béna kisfiú meggyógyult. Történelmi tények tanítják, hogy 1110 táján Szent István egy vadászat alkalmából megérezte a besenyők alattomos betörési szándékát, és nyomban intézkedett, támadást visszaverte, a csapatokat megsemmisíve. De István király életszentsége az, amit Hartwig püspök leginkább hangsúlyoz, és amely elgondolkodtatja az utókort, mert amellett, hogy nem tudni István olvasta-e Szent Ágosta Civitas Dei című munkáját, vagy-e fontos mű későbbi összefoglalását, de mégis az uralmát és cselekedeteit Szent Ágostonnak az igazságos, sámbor és békés, Justus Pius et Pacificus, uralkodói hármas követelmény vezérelte. István egész életében Magyarország megerősítésén fáradozott. És nem a nyugat majmolásával, hanem csakis Isten és a haza szempontjából. Uralkodása során két fő ellenséggel kellett szembenéznie. A külföldi ármánykodókkal és az utóbbiakkal megalkuvó belső ellenzékével. Ezért biztatta népét az állandók imádságra, mert az ország vezetése kevés és gyenge, ha a nép nem kíséri állandó imájával. De sajnos az áldozat imádság kettősége folyvást gyengült a jólét emelkedésével. István sógorával, a bajor II. Henrikkel az uralkodó család 1024-ben kihalt. Ezután a német-római birodalommal ideiglenesen megromlott a viszony. Német és főleg bajor csapatok többször fosztogatták a Fisa és Lajta közét 1029 környékén, amire válaszul a magyar csapatok is a bajor területekre való betörésekkel reagáltak. Erre való hivatkozással II. Konrád német-római császár 1030-ban megtámadta Magyarországot, István azonban a felperzselt föld taktikáját alkalmazva kiéheztette az ellenséget, majd vesztükre Bécsnél be is kerítette a visszamaduló német sereget. A győzelemnek külön jelentősége az volt, hogy István országa újra bizonyította, hogy képes megvédeni magát a külső ellenségekkel szemben, tehát csúfos kudarcot vall az, aki a magyarok szent országát támadja. A következő évben ugyan még voltak villongások, de végül II. Konrád bajor közvetítéssel békét kötött, sőt, kisebb területi engedményeket is tett a Fisa és Lajta közé. Szent István királyunk 8 évvel később, 1038. augusztus 15-én, Mária mennybe menetelének ünnepnapján, érezve halála közeledtét, magához rendelte a püspököket és az ország tisztségviselőit. Megtárgyalta velük az utódlást, atyailag intve őket, hogy őrizzék meg az igaz hitet, amelyet elnyertek, szeressék az igazságot, és alázatossággal gyakorolják a szeretetet. Mindenek előtt a kereszténység zsenge ültetvényén csőzködjenek. E szavak után a kezét és szemét az égre emelve így fohászkodott. Ég királynője, végső könyörgéseimben a Szentegyházat a püspökökkel és papokkal, Magyarországot a Szent Koronával és az összes jogaival, a népekkel és az urakkal a birtokodba, és szerető gondoskodásodba helyezem mindörökre, és nékik utolsó Isten hozzádot mondva, lelkemet kezedbe ajánlom. idézetbe zárva. Ezért mi magyarok a Szent Szüzet nem csak égi patronánknak nevezzük, hanem Magyarország királynőjének, vagyis országunk a Szent László óta Regnum Marianumnak. Szent királyunk halálakor egy erős országot hagyott az utókorra. István királyt, Gellért püspököt és Imre herceget Szent László király uralkodása idején 1083 nagyboldogasszony utáni első vasárnapon augusztus 20-án emelték oltárra, ekkor nyitották fel István király sírját és találták meg a szent jobbját, együtt avatták őket szenté a pápa engedélyével. Imádkozzunk! Nemzetünk apostola és hatalmas védelmezője, Szent István király, aki népünket az igaz hit világosságára hoztad, könyörögj érettünk. Templomok és iskolák építője, szegények, árvák és özvegyek védelmezője, segíts nemzetünk jövőjének biztonságát. A te imáid, fáradozásod, küzdelmeid és az így szerzett nagy érdemeid miatt gyermeki és alattvalói bizalommal fordulunk hozzád, ó apostoli szent királyunk! Kérünk, járj közbe értünk Isten anyjánál, akinek országunkat, népünket a szent koronával örökül hagytad. Kéri számunkra buzgó apostolokat! Eszközöld ki a hit egységét, az erkölcsös életet, hogy üvösséges törvényeidet, az atyai intelmeidet követve a szeretetben egyesüljünk, álhatatosan kitartva az egy igaz hitben, s majdan veled dicsérhessük Urunkat, Istenünket és boldogasszony anyánkat az örök boldogságban. Amen. Begyik Tibor műsorát hallották, köszönöm figyelmüket.